Ez a Könyvben utazom, a mikrofonnál még mindig Olá Andrá, és folytatjuk most a műsort. Ön milyen munkahelyen dolgozik? Szól-e a főnökének, ha látja, hogy valami rossz irányba megy? Jelzi-e, ha hibázott? Visszakérdez-e, ha nem érti pontosan a feladatot? Mer-e segítséget kérni? Erről beszélgetünk Dura Mónikával és a Pszichológiai biztonság a munkahelyen című Amy Edmondson könyvről. Mónika rengeteg történetet hallott már erről a témáról, illetve segített a cégeknél, hogy ezt a biztonságos légkört kialakítsák. A kötetben nagy nevű cégek példáját is hozza a szerző, például a Nokiájét. Mutatom, hogyan. A Nokia az 1980-as évekre a világot átszövő mobiltelefonhálózat úttörő telekommunikációs vállalata lett. Az 1990-es évek végére a világ vezető mobiltelefongyártójává vált 23%-os piaci részesedéssel. A 2000-es évek elejére úgy tűnt, hogy a vállalat készen áll arra, hogy kiaknázza az okostelefonok elterjedésének exponenciális trendjét. A Nokia azonban ehelyett a megelőzhető hiba esetévé vált. A cég elveszítette innovatív erejét, vezető pozícióját a mobiltelefongyártásban, valamint több mint 2 milliárd eurót bukott. Az okokat kereső kutatás olyan eredményre jutott, hogy a vállalat nem a szegényes vízió vagy néhány rossz menedzser miatt veszítette el az okostelefonok csatáját, hanem legalábbis részben a vállalat szerte tapasztalható félelemmel teli légkör miatt, amely tehetetlenséget idézett elő. A reakciót elsősorban az erős versenytársak fenyegetése váltotta ki, a tanulmány szerzői szerint ez a félelem abból a vállalati kultúrából ered, amelyet a heves vérmérsékletű vezetők és az igazság kimondásától rettegő középvezetők alapoztak meg. A másik példa pedig a Volkswagenről szól. 2015 májusában a Volkswagen csoportnak minden oka megvolt a büszkeségre, előző évben több mint 10 millió járművet értékesítettek, ezzel igényt tarthattak a világ legnagyobb autógyártója címre. Németország egyik legtekintélyesebb munkaadójaként szerepe volt abban, hogy az ország talpra állt a 2008-as pénzügyi világválságot követően. Ahogy a közmondás tartja, aki magasra hág, nagyot esik, a világ legnagyobb autógyártó vállalata óriási botrányba keveredett, kiderült, hogy a környezetbarát dízelmotor, amely a tekintélyes amerikai értékesítés feltétele volt, lényegében megtévesztés, német hivatalnokok szállták meg a vállalat főhadiszállását, terhelő bizonyítékot keresve. A vezérigazgató 2015. szeptemberében lemondott, vállalva a teljes felelősséget, miközben tagadta, hogy bűnt követett volna el. Legalább 9 felső vezetőt felfüggesztettek, vagy elbocsátottak. Az arroganciájáról, perfekcionista szigoráról híres vezető megszállottan ügyelt a részletekre, ahogyan az autógyár egyik felső vezetője fogalmazott, mindig távolságot, félelmet és tiszteletet éreztünk. Ha bejött, vagy nekünk kellett bemenni hozzá, a púzusunk az egekbe szökött. Ha rossz hírt közöltünk, előfordult, hogy rendkívül kellemetlen hangos és igencsak megalázó pillanatokban volt részünk. Más középvezetők visszaemlékeztek olyan esetekre, amikor az igazgató azért hibáztatta a mérnököket, mert a festék vastagsága nem egészen 1 milliméterrel meghaladta az előírást, vagy amiért nem szerepelt a kínálatban a vörösnek az a különleges árnyalata, amely a versenytársak modelljein piaci sikert aratott. Vagyis visszatérünk oda, milyen problémát okozhat, ha a félelem a motiváció.
Senki nem mert neki ellent mondani semmiben. Mindenki talál az életében olyan céget, ahol ő is megélte ezt, vagy hallott ilyenről, hogy cégvezetők hogy tudnak így félrevinni zsákutcákba igen sikeres projekteket vagy cégeket, és hogy én inkább abból merítenék, hogy azon elgondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt másképp csinálni. És én azt látom, hogy én nekem azért így megvan az a tapasztalásom, hogy sok cégvezető már tényleg másképp gondolkodik. Szóval, hogy tényleg nyitottak, hogy ezeket az új vállalati kultúrákat tényleg bevezessék, vagy így is élnek, vagy ezt mondják, és hogy valahogy ott sokkal felszabadítóbb, ott nem nagy a fluktuáció, ott szeretnek ott lenni az emberek, nem szeretnék ott hagyni azt a munkahelyet, mert azt érzik, hogy bemennek, és mivel rengeteg időt töltünk a munkahelyen, hogy hogyan tudunk ebben így kiteljesedni, és hogy ez egy csomó mutatószámban, hatékonyságban, eredményességben ez így jelentkezik, és hogy azok a cégek, és igen, vezető cégek, akik mennek előre, azok sokkal inkább ezt a szemléletet kezdik átvenni, mert hogy ők azt látják, hogy ha a célokat elérni lehet jó hangulatban is, meg jó mentális állapotban is, akkor ezek az utak sokkal inkább járhatók, mint az ilyen tekintélyelvűség, ahol gyakorlatilag egy félelem, meg egy ilyen autokratikus szemlélet uralkodik.
Milyen jó, hogy van tovább ezek után, egy ilyen kritikus helyzet után meg lehet újítani, meg lehet változtatni a szisztémát?
Hát igen, mert hogyha ezeket a vezetőket így kivonjuk, és elkezdjük hozni a szervezeti kultúrában ezt az újfajta szemléletet, akkor ez ugye be tud, ahogy mondtam, hogy az első számú vezető a vezetőkön keresztül, a csapatokon keresztül, az embereken keresztül a szervezeti kultúrát el tudja alakítani. De hogy ez rengeteg meló, szóval ez nem ilyen, hogy van egy varázspálcám, és akkor innentől kezdve pszichológiai biztonság jól fog működni. Ez a mindennapok, ezek a hétköznapok, ami iszonyat sok munkával jár, a szervezeti kultúra alakítása és a szervezeti kultúra formálása, akár pszichológiai biztonságban, az napi szinten munka. Szóval ezt nem lehet megúszni, de hogy akkor viszont a munkahelyedet azt megéled, és nem csak így túléled. Szóval szerintem ez a nagy különbség a kettő között, de hogy ez tényleg azzal jár, hogy az emberek ott vannak a középpontban, hogy velük foglalkozunk, hogy meghallgatjuk őket, hogy meghallgatjuk a szakmai álláspontjukat, hogy figyelembe vesszük az ő igényeiket, de hogy ezeket be kell illeszteni egy jó struktúrába, meg egy jó keretbe, és akkor ez tud másképp is működni.
Azt írja a szerző, hogy az innováció és a pszichológiai biztonság az összefügg, egyik feltétele a másiknak, és ez nagyon fontos kérdés, és szerintem át is térhetünk arra, hogy milyen eszközei vannak annak, hogy ezt megteremtsék, ezt a pszichológiai biztonságot a munkahelyeken, hogy például nem baj, hogyha egy konfliktus keletkezik, és számos más kérdés is felvetődik.
Ahogy mondtam, hogy mennyire mer kockázatot vállalni, mondjuk egy csapat mennyire mer tanulni, próbálgatni. Ugye ezt azért elég sokszor a startupoknál hozzák, mint példa, hogy ők az innovatívak, mert ők mernek előre menni, és nem félnek a kockázatvállalástól, vagy a hibázástól, mert hogy ezt így, nekik ez zsigerileg az van, hogy ez a tanulás része. Gyorsan tudnak alkalmazkodni, és gyorsan tudnak irányt váltani ezáltal, hogy nem arra törekszenek, hogy hibátlan legyen a célig vezető út, hanem tudják, hogy tele lesz hibával, de hogy azt a hibát milyen gyorsan tudnak abból tanulni, következtetést levonni és irányt váltani. És ez a fajta gyorsaság jellemzi azokat az innovatív csapatokat, meg ez a fajta szemléletmód a mindennapokban, hogy nem akadályozza őket a próbálgatás. Hiszen ezekre az innovációs programokra vagy célokra nincs recept, hiszen akkor nem lenne innováció, hogyha erre kialakult recept lenne, hogy kell végig menni, és milyen ötletből lesz siker, de hogy ez a félelem nincs meg ezekben a csapatokban és ezekben a vezetőkben, hanem pont erre vállalkoznak, hogy mennek előre, és merik kipróbálni, még úgy is, hogyha nagyobb része a munkájuknak az kudarccal teli, de hogy a kudarcokban mennyit lehet tanulni, és akkor itt lehet persze megint hozni ezt a klasszikus példát, mint az Apple-ben a Steve Jobs, hogy ő sem először állított elő sikeres terméket, hát rengeteg kudarca volt előtte évekig, és hogy a vége lett ennek egy ekkora siker. Vágyunk arra, hogy mindig, amikor végigmegyünk egy úton, az csak sikerekkel legyen tele, de hogy ez nem életszerű, hanem az, hogy rengeteget hibázunk, sok kudarc fog élni, de hogy abból én mit tanulok, hogy tudok irányt váltani, hogy tudok másfelé menni, hogy tudom azokat a tapasztalásokat magammal vinni, és valahogy ők ezt így ilyen alapskillsetnek emelik be, és akkor így tudnak végigmenni az igazán ilyen innovatív és sikeres csapatok és cégek.
Mit vár el, vagy a könyv szerint mit vár el a munkavállalótól ugyanez a feladat, hogy megteremtődjön a pszichológiai biztonság a munkahelyen? Ezt most azért kérdezem, mert gondolhatjuk, hogy van olyan munkavállaló, aki azt mondja, hogy ja, hát akkor most akkor hibázhatok, megszólhatok, hogyha valami nem tetszik, és itt azért szó van arról, hogy a teljesítmény csökkenés az nem út.
Majd is megjelenik a felelősség, hogy én ezzel a kultúrával éljek, és ne visszaéljek. Tehát, hogy a hibázásból például ne azt vegyem le, hogy innentől kezdve bármit, mert ennek ugyanúgy megvan a következménye. Tehát, ha te egy típus hibát elkövetsz ötször, vagy olyan hibát követsz el, ami szélsőséges esetben mondjuk akár egy bűncselekmény, akkor ugyanúgy megvan a következménye, tehát akkor el leszel bocsájtva. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy a pszichológiai biztonságban nincs sem meg a te felelősséged, a határidők, a projektek, a minőség tekintetében, tehát minden tekintetében ugyanúgy megvan a felelősséged, sőt, hangsúlyozva is van, hogy mik a keretek. Csak ezek a keretek, ezek a szabályok, ezek tiszták, világosak, és annak, hogy minek mi a következménye. Tehát ugye ezt lehet tudni, lehet vele élni, vagy visszaélni, de ha visszaélsz vele, akkor következménye van. Szóval ez a szabályok tisztázása az a sokkal, sokkal jobb kereteket tud adni, mert akkor egy munkavállaló is tisztában van vele, hogy meddig vannak az én határaim. Viszont azt is tudja, hogy szólhat, visszakérdezhet, ha valamit nem ért, lehet véleménye, és hogy ezeket a gyakorlatok, ezeket a jogokat meg gyakorolhatja. És hogy tudja az, hogy ha hibázott, akkor inkább jelezze, mert kijavítják, és akkor át lehet beszélni a hibákat. Szóval, hogy ez meg mind-mind ilyen biztonságot ad nekik, de hogy ez, amit mondtam, hogy ez nem egyfajta pisziskedés, hanem egy olyan szervezeti kultúra, ahol sokkal tisztább és átláthatóbbak a keretek és a szabályok.
Most ezembe jutott ez a kis vélemény, hogy de mióta szólok, vagy mióta jelzem, hogy valami nem megfelelő módon megy, azóta kevésbé szeretnek. Tehát, hogy jobb mindenkinek megfelelni, és amikor én szóvá teszek valamit, akkor nyilván nem vagyok feltétlenül szimpatikus, és ez egy teher azért egy munkahelyen. Tehát, hogy van ennek egy ilyen apró pszichológiai része is.
Hát igen, de ez megint az, hogy a visszajelzés kultúrája az megint a pszichológiai biztonságnak a része, hogy hogyan jelezek én vissza, hogy mikor, milyen módon jelzek vissza, milyen stílusban jelzek vissza, van-e annak akkor ott kerete, fóruma. Szóval ez nem azt jelenti, hogy én elmondom a véleményet, csak úgy odavágom, és ilyen sértően, meg bármikor mindenki előtt, hanem hogy ennek is ki kell alakítani a visszajelzésnek a kultúráját. Tehát ha van olyan dolog, ami mondjuk egy vezetővel személyesen beszélhető meg, vagy a vezető a beosztotta személyesen, akkor ő ezt így félrehívja, és akkor kultúráltan jelzi vissza, ha probléma van. Vagy nem sértegetünk másokat. Tehát egy meeting nem arra való, hogy személyeskedjünk, sértegessünk. De ezek is mind olyan szabályok, amit meg kell előtte beszélni, hogy a visszajelzés az nem azt jelenti, hogy egymást sértegetjük és vagdalkozunk bárhol, bármikor, mert hogy ez engem feljogosít, nem jogosít föl, hanem az, hogy ennek a kereteit is megbeszéljük, meg a hogyanját is megbeszéljük, hogy ne legyek nyers, hogy azért odafigyeljek a másik érzéseire, hogy ne személyeskedjek mások előtt, hogy inkább a munkát, meg a cselekedeteket nézzem, meg a feladatokat véleményezzem, és ne az ő személyiségét. Szóval ezeket így különbségeket kell tenni, és ez is a szervezeti kultúra része, hogy ezt meg kell tanulni. Szóval ez nem evidens mindenki számára, hogy ja, én elmondtam én véleményemet most a meetingen, és akkor miért nem úgy van, és akkor megsértődöm. Mert nem feltétlen annak a véleménynek mindenki előtt kellett elhangzolni, vagy lehet, hogy mindenki előtt, de nem ilyen stílusban. És akkor, hogy ezekről is lehet beszélgetni, hogy hogyan kell vélemény nyilvánítani, hogyan kell kérdezni, hogyan kell visszakérdezni. És hogyha ezek a szabályok is tiszták, és megbeszéltük, akkor utána lehet ezt kultúrát módon tenni. Az első lépéseket a vezető tudja megtenni. Tehát ő tudja azt mondani, hogy lerakta a voksát emellett, ő ezt képviseli, és akkor olyan példát is mutat. És utána nem csak az ő felelőssége, mert ez a csapatnak és a csapattagoknak is felelőssége, de ő tudja kimondani, hogy ilyen vállalatot szeretne, ilyen vállalati kultúrát szeretne, és akkor ezeket az elemeket, ahogy most végigvettük, a hibázás, a kockázatvállalás, a sebezhetőség, a visszakérdezés, a véleménynyilvánítás, ezek nagyon sok apró elem, amit végig kell beszélni, hogy de akkor ezt így hogy képzeljük el a gyakorlatban. A csapatszabályokat, ezeket mind végig kell, de a vezető tudja először kimondani, hogy elköteleződött emellett, és hogy onnantól kezdve gyakorlatilag a csapat is, meg a csapattagok is felhatalmazva vannak, és onnantól kezdve nekik is nagyon sok munka, mert a vezető hiába akar egyedül pszichológiai biztonságot, ha a csapat vagy a csapattagok ezt nem értik, nem szeretnék, nem tudnak azonosulni vele. És hogy itt mindenkinek ugyanaz lesz utána a szerepe, hogy amit mondtam, hogy a szervezeti kultúra az nem csak így van, minden nap tenni kell, hogy ez legyen, hogy ez megmaradjon.
Dura Mónikával beszélgettünk, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítóigazgatójával, aki Amy Edmondson könyvének megjelenését támogatta. A könyv címe Pszichológiai biztonság a munkahelyen, útmutató a sikeres szervezethez, ahol jó dolgozni. A HVG kiadó gondozásában jelent meg ez a kötet. Ezt a beszélgetést újra hallgathatjátok a Könyvben utazom csatornáján a Spotify-on. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.